Jó napot kívánok! Az utóbbi hetekben, hónapokban az Értsünk szót adásában sorozatban foglalkoztunk azzal, milyen társadalmi válságokkal küzdenek a perifériális székelyföldi települések, és milyen módszerrel segíthetőek a leghátrányosabb helyzetben lévők. A mai műsorban távoli példát hozunk, de az érintett problémák, sorsok nagyon hasonlóak azokhoz, amelyekkel itt a Székelyföldön szembesülünk. A Rézangyalok című filmet a hetekben mutatták be Magyarországon. A két éven át forgatott dokumentumfilm Miskolcra, illetve a Miskolc melletti telepre, Jukóbányára visz. Egy hátrányos helyzetű gyerekekből szervezett fúvós zenekar történetébe enged betekintést két elkötelezett pedagógus, Virág Csaba és Solymosi Árpád munkája révén. A film forgatókönyvírói Sivó Júlia és Surányi Zé András, hangmérnök Kapcsos Vince, gyártásvezető Szederkényi Miklós. A rendezőt, Surányi Zé Andrást kértem, mesélje el, milyen világba, hova jut el, aki Budapestről a miskolci baptista iskola felé indul.
Beérkezel Miskolcra és elfordulsz Nilafüred felé, majd miután elhagyod az egyetemet, akkor elkezdesz ereszkedni a város belseje felé, és így jutsz a téglagyárúti iskolához. Ez a városnak a része, nem külterület a téglagyárúti iskola. Ott van szomszédságában a rendőrség, van egy kórház, tehát ilyen belső területnek mondható. Aztán ott elkezdesz látni kint az utcán szaladgáló gyerekeket, majd a mész közelebb, akkor az udvaron szaladgáló játszókölyköket. Ha sokszor mész, akkor már van gyerek, aki odaszalad hozzá, kislányok odaszaladnak, megölelnek, ami egy fantasztikus dolog. A Miklós, akivel megyek, ő Télapó bácsi, szia Télapó bácsi, felkiáltással ölelgetik.
Te honnan hallottál erről az iskoláról? Miért döntöttetek úgy, hogy többször oda fogtok menni? És mennyiben más ez az iskola, mint bármely más miskolci környéken lévő iskola? Lehet, hogy nem más. De ez, ahogy mondtad, hogy hát nagyon érdekes, ahogy oda szaladnak a gyerekek és megölelnek, arra gondoltam, hogy vajon, hogyha egy átlagos marosvásárhelyi általános iskolába felbukkan egy filmes táb, akkor hogy viselkednének a gyerekek, hogy nem-e így?
Attól függ, hányszor bukkan föl egy filmes táb, és igen, hát mi elég sokszor. Két éven át jártunk ebbe az iskolába, olyan 2-3 hetente mentünk.
Mi keltette fel az érdeklődéseteket, vagy miért határoztátok el ezt a szisztematikus munkát?
Erre pontosan nem emlékszem, hogy ez hogy jött. Mi igaziból 5 éve járunk Miskolcra. Hát ott készült az előző film is, amit 2 éven át forgattunk, aminek Panoráma a címe. Valahogy fölhívták a figyelmünket arra, hogy itt van egy érdekes kezdeményezés, amiről aztán kiderült, hogy nem az egyetlen, hanem az országban még 11-néhány másik iskolába is elkezdték ezt, ami arról szól, hogy mély szegénységben élő gyerekek között és ilyen vidékeken.
Szisztematikus zeneoktatás folyik. Amikor én ezt sokadjára nézem újra ezt a filmet, legalább annyira fontos a számomra a pedagógiai munka, az, amit itt látok, az, amit a gyerekekről megtudok, és erről a szegmenséről a magyar vagy közép-kelet-európai társadalomnak. Te mély szegénységet mondtál, de azt hiszem, hogy nagyon rétegzett, hogy itt ki kicsoda és milyen körülmények között él.
Igen.
És legalább annyira fontos az, hogy dolgozik egy dokumentumfilmes, egy filmes, aki el akar ebből valamit mondani. Mert hogy az a tapasztalatom, hogy amikor ilyen határhelyzetekkel találkoznak emberek, és akkor itt beszélhetünk mély szegénységről, szegregációról, etnikai konfliktusokról, szociális problémákról, akkor mindig kihívássá válik az, hogy beszélj erről, és nagyon könnyen csúszik el a bajról való beszéd, a bajt, mint egzotikumot való reprezentációra, hogy valamilyen szörnyülködni, sajnálkodni, saját emberségünk húrjait megpengetni való dolog történik. De ebben a filmben azáltal, hogy itt egy konkrét munkafolyamatról van szó, arról, hogy hogyan jön létre egy zenekar, és hogyan folyik a zeneoktatás, ez kilendül, és minden más hangsúlyt kap. És ezért feszegetem azt, hogy te, amikor oda mentél, illetve hát oda ment a stáb Szederkényi Miklóssal például, akkor mire figyeltetek, milyen impulzusok ért benneteket, kikkel ismerkedtetek meg?
Igen, hát felépéskor semmi más nem tudsz, csak azt, hogy zeneoktatás folyik cigány gyerekeknek, mert hogy ide 90 nem tudom hány százalékban a cigány gyerekek járnak ebbe az iskolába. Te látod, ahogy belépsz a elképesztő szomorú körülményeket, a épületnek az állagát, ami hát elég és iralmas, meg a berendezésnek az állapotát, az iszonyú pénzhiányt. Belépsz egy osztályba, látsz olyan tanárt, akinek a óráján nagy figyelemben ülnek a gyerekek, majd olyat is látsz, akinek az óráján a saját gondolataidat nem hallod, mert olyan iszonyú ricsaj van, és a gyerekek jönnek-mennek, és ez megtörténik egy osztályon belül is, attól függően, hogy melyik tanár lép be éppen. Aztán amikor az első óra arról szólt, hogy ahova teljesen véletlenül csöppensz be, az első óra arról szól, hogy harmadikos gyerekek búcsúlevelet fogalmaznak két osztálytársuknak, az egyikük Svájcba, a másikuk Kanadába ment, illetve készült. Ezek tényleg ilyen szívfacsaró kis írások, rajzok voltak. Meglát ordítozó testnevelés tanár, akinél aztán, amikor oda jár sokáig, akkor hónapok és évek múlva döbbensz rá, hogy igaziból ő imádja ezeket a kölyköket, és azon dolgozik, hogy sportereményeken keresztül rángassa ki őket a nyomorúságból. Itt konkrétan egy kiváló birkozó csapat jött létre az iskolába. Ennek a testnevelő tanárnak a jó voltából, aki birkóbának hívnak. A gyerekek birkóba, ő a birkóbá. Fantasztikus.
És te először gondolom azt hitted, hogy ez a kiabálás, ez valami agresszió.
Pontosan. Hát én mondom, hogy lehet gyerekekkel így beszélni? Tehát ez engem teljesen elképesztett, ezek a pattogós vezényszavak.
Na de most az a különös, hogy ahogy nézed, mert a filmben van jelenet arról, hogy folyik a testnevelés óra, és hallod ezt a kiabálást, de közben az arcukról lejön, hogy ezt élvezik.
Igen, így van. Hát ezért kell sokat oda járni, hogy aztán itt mindenféle fordulatok legyenek a történetbe, és hát ez úgy két év alatt lejött. Meg amikor megjelent később már fényképekkel, amit persze nem adsz oda a gyerekeknek, hanem mert ahogy belépsz az iskola udvarába, azonnal sokszor azért rohannak meg, ez a vége felé volt, hogy hol van a fénykép, ami róla készül előző alkalommal, és amit már a múltkor is hoztam nekik, mondjuk nem nekik adtam oda. Egyrészt az ember szeméremből nem kezd el ott osztogatni, másrészt meg tartva a legközelebbi követelésektől. Én odaadtam mindig a képeket egy alsótagozatos tanítónének, a Gizinek, mert ezt így jobbnak láttam, hogy ő osztogassa. De hát ez nem a fénykép osztogatás, ez tényleg a vége felé, nem a beetetés részeként volt.
Ez a nagy tájkép, amit most leírtál, mondod, hogy beetetés folyt, ezt a horgászok értik, azt hiszem, meg a filmesek, de hát aztán szűkül a perspektíva, és lesz neked egy szereplőgárdád elképesztően érdekes karakterekkel, akiket te ilyen nagyon tapintatos, de nagyon közeli kamera állásokkal engedsz megismerni, hogyha néhányat a karakterből, nem az összeset, nincs sok, de szeretném, hogyha felkeltenénk a hallgató kíváncsiságát, és ő maga ismerkedne majd meg a Rézangyalok című film szereplőivel, mert hogy ez a film megtekinthető a YouTube-on, 1 óra 18 perc áll a rendelkezésére a nézőnek, és meg kell mondanom, hogy ez nem elég, és hogy ezeket a te képeidet hosszan-hosszan lehetne nézni. De akkor most mondd el, hogy kik is ezek a big ficek?
Hát van egy olyan, hogy Merucza Peti, ő egy 10 gyerekes családból van föl tudnám sorolni mind a 10 gyereket, de az nem nincs értelme. De nagyon érdekes nevek vannak egyébként erre felé. Hát ők azok, akiket lehet látni a filmben, hogy Szamár Kordéval viszik az élelmiszert, viszik haza, ami hát egy kölcsön Szamár Kordé, természetesen nem az övé, nekik sem nyílt így. Az apukával és az anyukával viszik haza. A gyerek egy kifejezetten értelmes, ambiciózus, és iszonyan érdeklődő, minden érdekli a Merutza Petit. Nagy drámák voltak a családjukban, ők Miskolc belsejéből indultak, és lassan kikötöttek Jukóvölgyben mindenféle a közüzemi kötelezettségeik miatt, amit nem tudtak fizetni, és nem azért, mert elitták. Egyáltalán nem isznak a szülők, illetve nem ittak, mert az anyuka közben meghalt, miközben forgattuk a filmet. Meg is próbál a Peti ott elmondani a házukban, csak sajnos a másik gyerek, a Szilveszter, ezt szét kiabálja, sokat nem érteni belőle. Arról szól az a kis jelenet, hogy ahogy megmutatja, hogy ki hol alszik a 10-ből, azon a 4 ágyon, vagy 3 ágyon, és én rákérdezek a oxigénpalackra, ami ott áll a szobában, és elmeséli azt, hogy nyukája áttételes rákos, ezt így mondja, és hogy agydaganata van, még ezt is hozzáteszi. És az anyuka pár hét múlva, felvétel után meg is hal.
Na most ennek a filmnek a jellegi lényegét jól elmondja, hogy ezek a tragédiák nem ez az egyetlen felfoghatatlan családi tragédia, amit érint a film, habár nem, hogy mondjam, nem erről szól, vagy nem ez áll a központban, de nagyon sajátos módon érinti, ezért aztán vág. A Merutza családnak a tragédiája, az te képileg úgy vezeted fel, hogy jön ez a bizonyos kölcsönkapott Szamár Kordé, egy rettenetesen gírhes kis sovány szamárról beszélünk, megérkezik az udvarra a Szamár Kordé, és a családfő, az apa leemeli a feleséget, az anyát a Kordéról, de körülbelül úgy, mintha egy mennyasszony emelne le a házasság első napján, hazahozta volna az esküvőről, és amikor én ezt láttam, arra gondoltam, hogy úristen, mennyi gyengétség, ezek az emberek alakítanak, ezt most játsszák a film kedvére, nem tudván, hogy miért van ez a gyengétség, és hogy itt egy nagyon beteg emberen segít, mert nem tud leszállni a Kordéról. És eltelik viszonylag hosszú idő ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi történik a közben a feleséggel, hogy ezeknek a tragédiáknak, amelyeket ti óhatatlanul láttatok, és meggyőződésem, hogy nincs minden benne a filmben, vagy nem mindent érintetek. Ezeket hogy kellett kezelni ahhoz, hogy ez a kórus a háttérben hallható maradjon, és ne feledkezzünk meg arról, hogy mégiscsak túl a halálon, meg az árvasságon, az éhezésen, a villany és vízhiányon, amit mind itt érintünk, mégiscsak szól egy kórus, és fújják teli tüdőből a részhang, a hangszereket a rézangyalok. A
munkamódszerünkről, ha erről szólt a kérdés, tehát hogy miért, hogy veszünk részt, megpróbálunk egy forgatás alkalmában minél inkább felszívódni a helyszínen. Amiatt Miklóssal mondjuk nem könnyű, mert elég nagy darab.
Szedenkényi Miklóst emlegetjük, őt nem nevezik meg, és nem is szólal meg ebbe a filmben, mert tényleg az az érzés az embernek. Háttérben igen, hallható egy vagy két kérdése, de az az érzés az embernek, hogy egy civil ruhás Mikulás az elég rakoncátlanul bebeszalad a képbe.
Igen, időnként benfelejti magát, és nagyon jó, hogy benfelejt. Nem kéne szégyenkeznie. Közben ezt már sok éve magyarázom neki, hogy azért, mert bennmaradt, attól nincs semmi baj. Én nem egyedül forgatok. Én is ott vagyok, ez is sokszor kiderül, hogy én is ott vagyok. Kamera is van nálam. Ezek mind nagyon fontos részei, ez minden filmben, ami szerintem mindegyikben, ami eddig készült, talán miatt fontos nekünk, hogy mi ott vagyunk, amikor ez készül, mi nem bujkálunk, nem ellesett jelenetek az, amit látni lehet, hanem ezt mi ott készítjük akkor. Ez részben játék, részben meg a része, hogy miközben igyekszünk észrevehetetlenek lenni, ez alatt időnként kiszólunk, hogy mi is itt vagyunk, és ez egy forgatás, ez egy filmforgatás.
Azon gondolkoztam, András, hogy amikor ezt látod, hogy ott van egy utolsó stádiumos, daganatos beteg nő, ennyi gyerekkel, egy víz nélküli, villany nélküli, vagy időszakos villanyállátással rendelkező házban, akkor a történet az, tehát hogy koncentrálsz, hogy akkor ne a nő, most lehet, hogy a nőnek a sorsáról többet tudok elmondani, hogyha gyerekére figyelek, aki trombitálni tanul, hogy ne forduljak el, ne veszítsem el a fonalat, vagy mi az, amit megérinthet, és mi az, amin tovább kell lépnem, mert nem ez a történet szál az, amit követünk. Mi az, amit távol kell tartanom magamtól, mert nem, vagy nem bírom el, nem bírja el a néző, nem bírja el a történet, nem ez a film, nem mondható el filmen. Most mondom az alternatívákat. Onnan indult a beszélgetésünk, hogy hát amikor ilyen egzisztenciális határhelyzetekkel foglalkozik az ember, akkor nagyon nehéz, hogy mit lehet elmondani, mit nem, és hogyan lehet elmondani azt, amit el lehet mondani.
Nem gondoltam azt, hogy úgy kéne belelépni ebbe a helyzetbe, hogy hangsúlyos legyen a betegség. Ez annyira nem tartozik ránk, ezzel iszonyú óvatosnak kell lenni, hogy itt maximum jelezni lehet azt, hogy itt ilyen drámák folynak a háttérben, és nem szabad erre rá csimpaszkodni, én legalábbis nem tartom ezt ízlésesnek túlzottan.
Azt hiszem, hogy ez a fajta tapintatos követés, vagy a drámáknak az tudomásul vétele abban az arányban, amennyire ezeket tudomásul lehet venni. Ez úgy nagyban azért nagyon sok mindent elmond azokról a korlátokról, azokról a feltételekkel, ahogy ettől a filmtől függetlenül is élünk. Itt még van még egy anyahalál ebbe a filmben, az is csak érintőleges, hogy egy több gyerekes, 32 éves anya kap agyvérzést egyszer csak, és a gyerekeit átvállalják. A már amúgy is unokákat nevelő nagyszülők és 12 gyereket kezdenek egyszer csak egyik napról a másikra nevelni, etetni.
Igen, és ez egy viszonylag, tehát hogy a nagyszülők azok viszonylag jó helyzetű emberek. A nagypapa, aki hát nem is tudom pontosan, hogy hányszoros nagypapa, de 15-16 körül van az unokák száma, a lányától és a fiától. Tehát a nagypapa kőműves, és ő minden nap dolgozik, és minden nap több helyen dolgozik. Hát két unokát, a kettőt vagy hármat, ezt most nem tudom biztosan, bevállaltak a gyerekeiktől, a fiúktól és a lányuktól, hogy ezeket ők nevelik születésüktől fogva. A Nagy Józsi, aki nagyon szépen trombitál, ő az egyik, a Szinti a másik, aki az öregeknél van.
Ezek az öregek is ilyen 50-es éveiben.
Az öregeket úgy kell érteni, hogy 50-es éveik közepe felé járnak, és hát az történt, hogy a fiúknak a felesége 32 évesen hirtelen agyvérzést kap a Jukói házukban, és meghal. És akkor a nagymamát értesítik rögtön, aki felszalad, és leviszi magukhoz a gyerekeket.
Mert hogy a házban hal meg, tehát a gyerekeket vissza sem engedik a házba.
Pontosan, tehát hogy otthon hal meg, és a gyerekek vissza sem engedik a házba, és igen, és ő leviszi magához Jukóból oda vasgyári részre, ahol ők laknak. És hát van néhány hét vagy hónap, amikor náluk vannak ezek a gyerekek, 12 gyerek, és utána volt valami kis osztozás a lánynak a anyukájával, a meghalt mama anyukájával pontosabban. Volt egy osztozás, és elosztották a gyerekeket. Úgyhogy most már nincsenek ilyen sokan. De hát elképesztő, hogy ez a... Tehát, hogy... Mert hogy ez az azért történt, hogy ne... Vigyék állami gondozásba a gyerekeket, ezért vállalta be a nagymama nagypapa őket. Most már csak 6 gyerek van.
Elképesztő küzdelmet sejtek ki ezekben a tényleg villanásokban felmutatott családi portrékban azért, hogy itt gyerekek nőjenek fel a lehető legérzelmileg, szellemileg, családilag a lehető legvédettebb és gazdagabb módon. És azt látom, hogy egy ilyen típusú munka folyik az iskolában is. Két tündéri pedagógust portrét is megrajzoltok, ők a vendégeink lesznek hamarosan, remélem, akik azt tűzik ki célul, hogy rászoktatják ezeket a gyerekeket a rendszeres és fegyelmezett próbára, és ugyanakkor arra is, hogy legyenek jampecek, így fogalmaz az egyikük, és tudjon élni a zene és a zenélés adta előnyökkel, sármal, és hogy tényleg legyenek felszabadult emberek.
Hát ők tényleg elképesztő emberek. Amikor mi oda csöppentük és elkezdtünk járni hozzájuk, akkor fogalmunk se volt, hogy ez a iszonyú türelem, meg ez a szeretet, ez nem akkor és nem nekünk, nem a kamerának szól, hanem ez éveken át ugyanezen a szinten kitart.
Rájöttél te arra, hogy mi a forrása ennek? Mert több verziót is kínál a film, vagy nem tudom a helyzet. Ez egy egyházi iskola, ők zenészek, és a zene iránti szeretet hozza. A gyerekek iránti figyelem, és a gyerekek iránti szeretet, nem tudok jobb szót találni, bár kerestem, a pedagógiai módszer, miből jön ez? Mondok egy jelenetet, fellépni készül a zenekar, és az egyik kis csávó, az egyik Big Fitz kigombolt ingelbe egy, és mondják neki, hogy hát gombolt be az
ballagás
előtt. Igen, ballagás előtt, és hát nem akarja, mert ő úgy gondolja, hogy vagányabb. És tényleg, aki gyereket nevel, az tudja, hogy ilyen helyzetből felnőttként nehéz jól kijönni, és begombolódik az az ing. Fogalmam nincs, hogy. Hát hogy, szóval ez elképesztő. Tehát ezt, én azért elég edzett vagyok gyerek nevelés szintjén, de azért ezt beiratkoznék egy tanfolyamra.
Igen, szóval hihetetlen energiáik vannak. De közben nagyon más, mint a két tanár. Árpit nem lehet kihozni a sodrámból. Árpinak a hátán fát lehet vágni. Árpi ugyanazon a szelíd, halk hangon szól a gyerekekhez mindig, de kivétel nélkül. Szóval, hogy bármi körülött a fejteteire áll, ő akkor is halk, szelíd, és hát szóval mi. Sabi más alkat, ő egy impulzívabb ember, őt ki lehet hozni a sodrából, van, hogy fölemeli a hangját, de igazából nincs különbség, egyformán szeretik őket, hogy mi a titkuk, arról fogalmam nincs. Megkérdezték tőlük, itt a vetít, én nem kérdeztem rá, két év alatt nem kérdeztem rá, hogy van-e családjuk, mert nem gondoltam úgy, hogy rám tartozna, pedig hát jóba vagyunk és sokat beszélgettünk. Itt valaki megkérdezte, hogy van-e családjuk a vetítésen, és elmondták, hogy nincs családjuk, és a Csabi azt is hozzátette, hogy de ha lett volna is feleségük, már rég elvált volna tőle, mert ezt nem bírná el egy kapcsolat se, hogy szinte napi 24 órát a munkájával foglalkozzon.
Itt emlékeztetném a hallgatót, meg mesélem el neked is, Surányi Zé András, hogy az utóbbi időben sokat foglalkoztunk a székelyföldi roma terepek gettók működésével, feltételeivel, és mindegyik interjú alanyom Jakab Villő hangától, aki az Erdély Átlátszó munkatársa, Tomas Stefániáig, aki a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Szóval mindenki hangsúlyozta azt, hogy akkor történik siker, vagy akkor tud előrelépni a közösség, ha van valaki, aki oda megy, ott van, beköltözik, részévé válik a közösségé, és ezt a feladatot vállalja fel teljes egészében. És azt hiszem, hogy a te filmedben két ilyen embert lehet megismerni, és te ezt képileg nagyon pontosan megmutatod.
A ti filmetekben. Ez nem áll szerénység. Ez ez fontos így mondani, nincs olyan, hogy te filmed, na, bocs. Igen?
Jó. Abba reménykedem, hogy a hallgató a ti filmeteket minél hamarabb megnézi. Én most itt ülök egy üvegkalickába egy kollégával szemben, és próbálunk telefonon beszélgetni valakivel egy filmről, amit mi most itt nem látunk, de hát ez a csoda, így születik meg a kapcsolat hangon és képen keresztül embereken között. Szóval a ti filmetekben, ami egy közös alkotás, egy közösségről, azt látni, hogy a zenepedagógiát és emberséget tanító pedagógusok beülnek a zenekarba és együtt zenélnek a gyerekekkel, hogy a gyerek hogy nézi, miközben előjátszik neki a tanár, és hosszan-hosszan elidőzik a kamera az arcán, és amit azokban a szemekben, meg azokban az arc villanásokban te megmutatsz, azért az ott mindent elmond, vagy nagyon sokat elmond arról, hogy milyenek ezek a kötelékek. Annyira közel mész az alanyaidhoz, hogy néha arra gondolod, hogy úristen, András, nem jössz zavarba, amikor így belenézel kamerán keresztül valakinek a szemébe?
Valahogy én rendkívül szemérmetlen vagyok, tehát hogy egyáltalán nem jövök zavarba, rettetesen kíváncsi vagyok az arcára, és mászom bele pórusaiba. Igen, kérdezték már ezt sokszor, mert több filmünkben van ez, hogy nagyon közeliek az arcok, nagyon közel jönnek, és sok-sok ember ettől zavarba jön. De én, aki belemegyek ezekbe az arcokba, én egyáltalán nem jövök ettől zavarba. Biztos van olyan helyzet, illetve nem tudom elképzelni, hogy milyen az a helyzet, amikor számomra is zavaró.
Szemérmetlenség és nagyon nagy felelősség. A szemérmetlenséget itt most abszolút pozitív értelemben használom én, mert hogy van ennek most itt pozitív értelme. Válságövezetekben, válság témákkal foglalkozó újságírókkal kapcsolatban nagyon gyakran el szokták mondani, hogy mennyire tétje van annak, hogy emberek történetét elmondhatóvá, megmutathatóvá tegyék. Mennyire érzed ennek a filmnek, hogy elmondatott a történet, és milyen esélyt látsz arra, hogy ezt minél többen megnézzék, meghallják, megértsék, hogy működjön a film?
Akik eddig látták, és akik visszajeleztek, ott mind-mind arról szólt, hogy rettenetesen megérintette őket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a hosszú részt lássa mindenki, ez meg televíziókban nem lehetséges, mert ott nem hajlandók csak a rövidített változatot megmutatni. Folytatni készülünk még 2 évig, még követünk pár gyereket. Most már kicsit fókuszáltabban, 4-5 gyereke a iskolába, a családba, még megpróbálunk követni köztük azt a fiút is, a Christopher, akiről beszéltél, aki begombolta végül az ingét, és aki még egyszer föltűnik, ahol első rekotta alapján eljátszik egy dal harsonán, akiről elmondja a Csaba, hogy iszonyúan tehetséges, iszonyúan ügyes, és nagyon jól olvaskodták, de sajnos fél attól, hogy nem lesz belőle harsonás, bármekkora lehetőség is van benne, mert nem tart órarendet, akkor jár, amikor kedve van, nagyon rossz körülmények között él, nincs ház, nincs a házukon ajtó, egy asztal, egy ágy van, és nagyon fél attól, hogy nem folytatja a zenetanulást a Christopher. Hát őt is többek között. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy alakul még 2 évig az élet.
Én nagyon bízom benne, hogy ezt a hosszabb verziót minél többen megnézik a YouTube-on, mert ott követhető. Abban is bízok, hogy ez a program folytatható Miskolcon, és nem csak, Szentegyházán ehhez hasonló, és nem csak. És abban is bízom nagyon, hogy ez a film látható lesz vetítései Székelyföldön is, és akkor fogunk tudni élőben beszélgetni róla és a munkátokról. Surányi Z. András volt a vendégünk, a Rézangyalok egyik alkotója. Legyen még, és várjuk az egész stábot Marosvásárhelyre. Köszönöm szépen!